Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Négy magyar civil és egyházi szervezet közös felhívással csatlakozott az adósságból reményt nemzetközi petícióhoz, amely az ENSZ tagállamait arra kéri, hogy támogassák egy igazságos és fenntartható államadósság kezelési rendszer létrehozását. A Katolikus Karitász, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Reflex Egyesület által felkarolt kezdeményezés célja, hogy a nyáron Sevillában megrendezendő 4. ENSZ fejlesztés finanszírozási konferencia mérföldkő legyen egy olyan egyezmény elfogadásában, amely véget vet a globális dél országait eladósító, gyakran átláthatatlan és igazságtalan pénzügyi gyakorlatnak. Az egyházak bebizonyították, hogy a közel-keleti társadalmak szerves részét képezik, és nélkülözhetetlenek az oktatás, az egészségügyi ellátás biztosításához és a stabilizáció előmozdításához, jelentette ki Hölvényi György. A kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője Strasbourgban a Patrióták EP frakció vallásszabadsággal és a vallások közötti párbeszéddel foglalkozó munkacsoportjának Libanonról szóló konferenciáját követően nyilatkozott. A közel-keleti keresztények jelenléte elősegíti a régió stabilitását, ez nem vallási, hanem biztonsági kérdés, hívta fel a figyelmet. Az Európai Unió nem nézheti tétlenül, hogy Irán felgyorsítja atomprogramját, az ország nem juthat nukleáris fegyverhez, jelentette ki az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint viszont a diplomácia az egyetlen megoldás ennek megelőzésére. Észak-Korea újabb 1000 tűzszerészt és 5000 főnyi építőalakulatot vezényel Oroszországba, jelentette be az orosz biztonsági tanács titkára Fennyenban. Szergej Sojgu elmondása szerint a Kurszki régió aknamentesítése és helyreállítása lesz a feladatuk. Elindult egy fontos csata Brüsszelben, a tét Magyarország energiaellátása, írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint a kérdés, hogy sikerül-e megvédeni a magyar háztartásokat a brüsszeli bürokraták és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közös tervétől, amelyen veszélybe sodornák a kőolaj és földgázellátást, és az egekbe emelnék a rezsiköltségeket. Eközben a közel-keleten kitölt háború miatt felfelé kúszik a világpiacon a kőolaj és a földgáz ára, olvasható a bejegyzésben. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök által kidolgozott terv kinyírná Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést, ezért a kormány minden eszközzel harcolni fog ellene, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a jogszabálytervezetre reagálva arról számolt be, az energiaügyi miniszterek tárgyalták a javaslatot, amelynek keretében úgy kívánnák támogatni Ukrajnát, hogy elvágnák Európát és benne Magyarországot az olcsón elérhető orosz földgáztól és kőolajtól. Ukrajna Európai Uniós tagsága több lehetőséget rejt Szlovákia számára, mint amennyi hátránnyal járna, jelentette ki Robert Fico az uniós helyreállítási tervért felelős miniszterelnök helyettessel folytatott találkozója után. A szlovák kormányfő ugyanakkor továbbra sem támogatja Ukrajna NATO tagságát. A következő szakaszba lépteti a Magyarország elleni vizsgálatát a kiskereskedelmi különadó ügyében az Európai Bizottság, írta meg a Financial Times. A kormány még 2020-ban vezette be a különadót, és azoknak a cégeknek kell megfizetniük, amelyek előző évi árbevétele meghaladta az 500 millió forintot. A jelzés szerint, amennyiben a kabinet nem módosít a súlyosan diszkriminatív adónemen, az ügy az Európai Unió bíróságán köthet ki. Az országgyűlés elfogadta Magyarország jövő évi központi költségvetését. A 2026-os büdzsé célja a gazdasági növekedés fenntartása, a családok támogatása és az infláció letörése, miközben a kormány a költségvetési fegyelmet választási évben is megtartaná, írta a kabinet. A legnagyobb újítása a 3 és 2 gyermekes anyák SZIA mentességének kiterjesztése, valamint a családi adókedvezmények növelése. A parlament hatályon kívül helyezte az országgyűlési választási kampány költségeinek korlátozására vonatkozó szabályokat. A KDNP-s javaslat indoklásában úgy fogalmaztak, a USAID botrány kirobbanása és az, hogy a 2022-es országgyűlési választáson a baloldal a kampányszabályok kijátszásával külföldi forrást használt fel, egyértelművé tette, hogy a jogalkotó elsődleges feladata a választói akarat külföldi támogatásokon keresztüli befolyásolásának a megakadályozása. Megjelent a magyar közlönyben a kormány határozata, ami megszünteti a tajkártyát, vagyis a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolvány fizikai formáját. A kártya helyére lépő elektronikus nyilvántartás kialakítására 288 millió forintot költenek el. Végül az időjárásról. Derült lesz majd az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. XIV. Leó pápa fogadta az olasz püspöki kart. A béke nem lelki utópia. Erőszakmentességre és befogadásra kell nevelni. A Szentatya beszéde a Vatikáni Csillagvizsgáló nyári egyeteméhez. Rácsodálkozás és megosztás. Leó pápa a kongói zarándokokhoz. Az új boldog vértanú halála Afrika békéjének forrása. Ami a nagy riportból kimaradt. Pintér Gábor érsek, a távoli Új-Zéland apostoli nunciusa mesél a pápai képviseletek és Leó pápa találkozásának meglepetéseiről. Leó pápa az olasz püspököknek. A béke nem lelki utópia. Erőszakmentességre és befogadásra kell nevelni. 14. Leó pápa első ízben fogadta az olasz püspöki konferencia tagjait a Vatikánban, akiknek a béke és az emberi méltóság lelkipásztori vonatkozásairól beszélt, korunk kihívásaival szemben, mint a mesterséges intelligencia, a biotechnológia, a közösségi média. Arra buzdította a püspököket, hogy működjenek együtt a polgári hatóságokkal, és haladjanak előre a szinodális úton. Ne féljenek bátor döntéseket hozni, vigyék el Krisztust az emberiségnek.
Cari fratelli e sorelle, sono davvero molto contento di incontrarvi.
A több mint 200 tagú testületet fogadva Leó pápa örömének adott hangot, és fölidézte egy hónappal ezelőtti megválasztása pillanatait, amikor a Sixtus kápolnából a Szent Péter Bazilika központi erkélyére menet áthaladt az áldások termén, ahol most az audiencia zajlott. Ez a helyszín felidézi bennünk a szeretett Ferenc pápa utolsó Urbi et Orbi üzenetét is, amelyet a világhoz intézett, és amelyben békét kért a népek számára. Ezt a felhívást ismételte meg a konklávé megválasztott 14. Leó pápa is első beszédében, amikor a feltámadt úr szavaival köszöntötte az őt ünneplő híveket. Békesség nektek! A nemzetközi feszültséggel és növekvő erőszakkal terhes világnak nagy szüksége van a békére. Ezért Leó pápa arra kérte az olasz püspököket, hogy nagy lelkipásztori figyelemmel kezeljék a békét, amit a mindennapi élet színterein kell megvalósítani. A plébániák, a lakónegyedek, a városi és az egzisztenciális lét perifériái, ahol az emberi és a társadalmi kapcsolatok nehezen működnek, és megjelenik a konfliktus, szomjazzák az egyház kiengesztelő erejű jelenlétét, állapította meg a Szentatya. Minden egyházmegye indítson folyamatokat, amelyek az erőszakmentességre nevelnek. Kezdeményezzék a helyi konfliktusokban a közvetítést a szemben álló felek között. Támogassák a befogadás projektjeit, melyek a másiktól való félelmet a találkozás lehetőségévé alakítják. Minden közösség váljon a békeházává, ahol megtanuljuk kihozni az ellenségeskedés méregfogát a párbeszéden keresztül, ahol az igazságosságot gyakoroljuk és őrizzük a megbocsátást.
La pace non è un'utopia spirituale, è una via umile.
A béke nem egy spirituális utópia, hanem alázatos út, amely mindennapi gesztusokból áll, ahol összefonódik a türelem és a bátorság, a meghallgatás és a cselekvés. Ez pedig ma jobban, mint valaha, ami figyelmes és tevékeny jelenlétünket igényli, tette hozzá a pápa. A mai kor számos kihívást rejt az emberi személy méltóságával kapcsolatban, folytatta beszédét 14. Leó. A mesterséges intelligencia, a biotechnológiák, az adatgazdaság és a közösségi média milyen megváltoztatják az életről való felfogásunkat és annak tapasztalatát. Ebben a valóságban félő, hogy az emberi méltóság ellaposodik vagy elfelejtődik, és funkciók, automatizmusok, szimulációk veszik át a helyét. De a személy nem algoritmusok rendszere, teremtett lény, kapcsolat, misztérium, figyelmeztetett a Szentatya. Ezért sürgősen arra van szükség, hogy az olasz helyi egyház Jézussal a középpontban az antropológiai megközelítést elsődleges helyen alkalmazza a lelkipásztori döntésekben. Az emberről való gondolkodás nélkül az etika puszta kódexé válik, a hit pedig félő, hogy testetlen lesz. Ápolják a párbeszédet minden egyházi valósággal, a plébániákkal, társulatokkal és mozgalmakkal. Adjanak teret a nemzedékek közötti meghallgatásnak, a különböző világokkal való találkozásnak, hiszen csak ott születhet közösség, ahol meghallgatjuk egymást, és az igazság csak így lesz hihető. Haladjanak előre a szinodális folyamatban, maradjanak egységesek, hagyják, hogy a lélek provokálja őket. A szinodalitás hassa át gondolkodásukat, szívüket, döntési folyamataikat és cselekvési módjukat, biztatta az olasz püspököket a pápa. Derűsen nézzenek előre, és ne féljenek bátor döntéseket hozni. Hirdessék az evangéliumot mindenkinek, mert ez a legfontosabb ahhoz, hogy jól és boldogan éljünk. Figyeljenek oda a világi hívekre, hogy Isten szavával és az egyház társadalmi tanításával felvértezve ők is evangelizáljanak a munkahelyükön, az iskolákban, a kórházakban, a társadalmi és kulturális közegben, a gazdaságban és a politikában egyaránt. A római pápát sajátos kapcsolat fűzi az olasz püspökökhöz, hiszen ő a prímásuk, és mindig számíthatnak a kollegialitás szellemében végzett szolgálatára. Működjenek együtt a polgári hatóságokkal is helyi szinten. Olaszországban elterjedt a szekularizáció, a hittől való egyfajta eltávolodás, a demográfiai válság, mely bátor cselekvést kíván a püspökök részéről.
È necessario uno slancio rinnovato nell'annuncio e nella trasmissione della fede.
Megújult lendülettel hirdessék az evangéliumot és adják át a hitet, helyezzék Jézus Krisztust a középpontba, és segítsenek az embereknek abban, hogy személyes kapcsolatot éljenek meg Jézussal, hogy fölfedezzék az evangélium örömét. Ez a legfőbb feladat, ami minden másra is ösztönöz. Elvinni Krisztust az emberiség vérkeringésébe, mondta még az olasz püspököknek Leó pápa.
Leó pápa a vatikáni csillagvizsgáló nyári egyeteméhez. Rácsodálkozás és megosztás. A Szentatya június 16-án pénteken fogadta a Vatikánban a Castel Gandolfoi Specola Vaticana pápai csillagvizsgáló szervezésében tartott asztrofizikai nyári egyetem 30 fős csoportját. elismeréssel szólt munkájukról, és arra kérte őket, hogy hálás szívvel tekintsenek a teremtés nagyszerű csodájára.
And please have this opportunity to greet all of you, students and scholars from various parts of the world who are taking part in the Vatican Observatory Summer School.
Leó pápa azt kívánta a Vatikáni Obszervatórium nyári egyetem részvevőinek, hogy a közös élet és tanulás élménye ne csak tudományos és személyes szempontból legyen gazdagító, hanem segítsen a barátságok és együttműködési formák kialakításában is. Az idei nyári egyetem témája az univerzum felfedezése James Webb űrteleszkóppal. Biztosan izgalmas időszak lehet csillagásznak lenni, mondta a pápa. Ennek a valóban figyelemre méltó műszernek köszönhetően most először vagyunk képesek mélyen belelátni olyan bolygók légkörébe, ahol élet alakulhat ki, és tanulmányozni lehet azokat a ködöket, ahol maguk a bolygórendszerek kialakulóban vannak. A James Webb eszköz segítségével még a távoli galaxisok ősi fényét is nyomon követhetjük, amely világegyetemünk kezdetéről szól, hangsúlyozta Leó pápa. A Szentírás szerzői még nem rendelkeztek ilyen kiváltsággal, mégis költői és vallásos képzeletük eltöprengett azon, milyen lehetett a teremtés pillanata, amikor a csillagok vidáman ragyognak helyükön, de ha az Úr szólítja őket, azt felelik, itt vagyunk, ahogy nekünk az Báruk könyve tanítja. És vajon napjainkban nem töltenek-e el bennünket James Webb képei is csodálattal, sőt, titokzatos örömmel, amikor fenséges szépségüket szemléljük?
The Space Telescope science team has worked hard to make these images available to the general public, for which all of us can be grateful.
Az űrteleszkóp tudományos csapata keményen dolgozott azon, hogy ezeket a képeket a nagy közönség számára elérhetővé tegye, amelyet mindannyian hálásak lehetünk. Leó pápa arra emlékeztette a nyári egyetem részvevőit, hogy az elmúlt időszakban hányan is dolgoztak az űrteleszkóp megépítésén. Tudósok, mérnökök és matematikusok járultak hozzá és tették lehetővé, hogy mi új módon lássuk a körülöttünk lévő világot. Soha ne felejtsék el, kérte, hogy amit tesznek, az mindannyiunk javát szolgálja. Legyenek nagylelkűek, és osszák meg, amit tanultak, és amit megtapasztaltak, hiszen ez az öröm és csodálat azon maguk szemlélése által született, amelyeket Szent Ágoston szavaival élve Isten vetett el a világegyetem harmóniájában. Végül a Szent Atya imáiról biztosította őket, és apostoli áldását adta rájuk. Leó pápa a kongói zarándokokhoz. Az új boldog vértanú halála Afrika békéjének forrása. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Kelemen teremben a kongói demokratikus köztársaságban érkezett zarándokok 200 fős csoportját, akik vasárnap délután részt vettek a falakon kívüli Szent Pál bazilikában tartó szentmisén, amelynek során Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa boldoga avatta Floribert Bwana Tshui, vértanú kongói fiatalembert. Leó pápa örömmel üdvözölte a boldoga avatása érkezett kongói püspököket, de főként az új boldog édesanyját és családtagjait, akik részt vette Floribert nagy ünnepén, aki 18 évvel ezelőtt, 2007. július 8-án Gomában szenvedett vértanúságot. Ferenc pápa 2023-ban így emlékezett rá. Te, Floribert Bwana Tshui, mindössze 26 éves voltál, amikor megöltek, mert megakadályoztad a romlott élelmiszerek bejutását az országba, amelyek megkárosították volna az emberek egészségét. A fiatalember hívő keresztényként imádkozott, másokra gondolt, és a becsületességet választotta, és nemet mondott a korrupció mocskára. De honnan ismerített erőt ez a fiatalember? Kérdezte Leó pápa, hogy ellenálljon a minden erőszakra képes korrupciónak. A kongói vámhivatal alkalmazottjaként dolgozott, katolikusként pedig a Szent Egyet közösség lelkiségét követte, az ima, Isten igényének hallgatása és a testvéri közösségben való részvétel által. Támogatta a szegényeket, látogatta az utca gyerekeket, akiket a háború Gomába száműzött, ahol megvetettek és árvák voltak. Krisztus szeretetével szerette őket, érdeklődött irántuk, és törődött emberi és keresztény formálásukkal. Floribert ereje az imához és a szegényekhez való hűségében növekedett. Egyik barátja így emlékezik vissza, meg volt győződve arról, hogy arra születtünk, hogy nagy dolgokat tegyünk, hogy hatást gyakoroljunk a történelemre, hogy átalakítsuk a valóságot. Ennek a fiatalembernek, tanította Leó pápa, aki egyáltalán nem nyugodott bele a rosszba, volt egy álma, amelyet az evangélium szavai és az Úrhoz való közelség táplált. Sok fiatal érezte magát elhagyatottnak és reménytelennek. Floribert azonban Jézus szavára hallgatott, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Ez az afrikai mártír egy fiatalokkal teli kontinensen megmutatja, hogyan lehetnek ők a lefegyverzett és lefegyverző béke kovászai.
Ami a nagy riportból kimaradt. Pintér Gábor érsek, a távoli Új-Zéland apostoli nunciusa mesél a pápai képviseletek és Leó pápa találkozásának meglepetéseiről.
A Leó pápával való találkozásnak egyik külön sajátossága, kedves vonása volt, hogy ajándékot kaptatok tőle, mégpedig egy halászgyűrűt. Mesélj nekünk erről.
Igen, hát ez egy nagy meglepetés volt a mi számunkra is, mert hogy az utóbbi években ez nem volt szokás. Ő visszatért egy korábbi hagyományhoz tulajdonképpen azzal, hogy ajándékot készítetett a számunkra, amit átadott nekünk. Mindnyájan megkaptuk ezt a gyűrűt, egy nagyon szép és sokat mondó gyűrű, amit örömmel fogunk viselni mindnyájan. Láttam is a nuncius kollégák, mindnyájan rögtön elkezdték hordani. Ezt a gyűrűt tulajdonképpen maga a pápa tervezte. Tehát az ő gondolatai alapján hozták létre. A gyűrűnek a felső részén egy szűzanya kép van, egy ikon, tehát a jó tanács anyja, Mária jó tanács anyja kép van, ami tudjuk, hogy az ő számára rendkívül fontos, hogy az első útja oda vezetett ez a kegyképhez, ami az ágostonos rendnek a kezelésében van. Tehát ott volt az első imája, amit végzett a Vatikánon kívül. Tehát az ő számára ez nyilván, mint ágostonos számára az egész életét végig kísérte, és ezt akarta nekünk is átadni. Nyilván persze ennek van egy szimbolikus jelentőség, a jó tanács anyja, hát kinek másnak volna nagyon sok jó tanácsra szüksége, mint a nunciusoknak. Hát a gyűrűnek a felszínén ez van, és akkor a két oldala az nagyon érdekes, ugyanis az pontosan ugyanolyan, mint az ő halász gyűrűjének a két oldala, vagyis a halász hálót jelképezi. Szimbolikusan ilyen hálószerű minta van a gyűrű két oldalán, ami nyilván arra utal, hogy egységben vagyunk vele, tehát osztozunk az ő felelősségében, munkájában, a Péteri szolgálatban, ezért a két oldala a gyűrűnek, a halászháló erre emlékeztet.
Van egy mottója is.
Van egy mottója, ami a belső részre került, ami tulajdonképpen egy nagyon jó kifejezése a mi munkánknak. A motto úgy hangzik, hogy Péter árnyékában. Tehát ez elsősorban arra utal, hogy mindaz, amit teszünk, az nem egy egyéni program, vagy egy olyan egyéni munka, amit egyébként mondjuk sok püspöknek a saját egyház megyéjében valamiképpen végezni kell a saját iniciatívái szerint. Amit mi teszünk, az a Péteri szolgálatnak a része. Annak a Péteri szolgálatnak, amit a pápa végez. Tehát Péter árnyékában, vagyis a Szentpéteri, az egyház vezetésében játszott feladatunknak a kiemelése ez, hogy úgy tegyünk mindent, ahogy ezt a Péteri szolgálatban tenni kell. Egyébként a gyűrűben van még két címer is, benne van a Szentszéknek a címere, illetve a pápai, 14. Leó pápának a címere. Az egész értekezletünknek a befejezése egy közös ebéd volt a Szentatyával, ami nagyon-nagyon szintén családias volt. Ez a Szent Márta háznak az ebédlőjében történt, ahol az összes nuncius együtt ebédelt a Szentatyával. Egy nagyon családias jellegű, hosszantartó ebéd volt, és ami szintén egy nagyszerű gesztus volt a részéről, és mindnyájunkat megörvendeztetett vele, hogy az ebéd után nem akart elmenni tulajdonképpen, hanem ott maradt közöttünk, ugye nyilván a különböző asztaloknál nem tudott mindenki vele beszélni közelebbről, de ő ezt szintén észrevett, illetve tudatában volt, és akkor ott maradt az ebédlőben, akkor fölálltunk az asztaloktól, és még másfél óráig ott maradt velünk, és ott beszélgettünk szabadon, ki többet, ki kevesebbet akart vele, volt, amikor kis csoportokban, vagy egyénileg, tehát csak akkor ment el, amikor már látszott, hogy na most már tulajdonképpen mindenkinek aztán mennie kell. Úgyhogy ez egy nagyon nagyszerű élmény volt szintén, a legnagyobb családiassággal, érdeklődéssel, nyilván neki még tanulni kell, hogy ki kicsoda, oda, tehát ugye hol vagyunk, és megismerni az arcunkat, a nevünket, az országot, ahol dolgozunk, ehhez még idő kell, de erre is kihasználta a lehetőséget, hogy ebben is előbbre jusson.
Most nem adódott lehetőség arra, hogy külön-külön fogadja a nunciusokat.
Nem, ilyenkor, amikor ilyen közös értekezletünk van, akkor ez hát nyilván nem lehet 100 embert fogadni, tehát ez mindig így van, hogy minden harmadik évben van ilyen értekezletünk, amikor mindnyáján itt vagyunk, akkor ez mindig közösen történnek ezek a találkozások. Persze volt azért alkalomra, hogy én is mondtam, én kétszer is tudtam vele néhány gondolatot váltani egyénileg, de ezek az egyéni beszélgetések, amikor aztán több idő van, ez a közben lévő években van, nem pedig amikor az egységes értekezletünk van.
Köszönöm ezt az értékes beszámolót.
Nagyon szívesen.
Pintér Gábor érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. május 23-án elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a Szentlélek erejéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szentlélek Isten, jöjj közénk! Árazd el lelkünket ajándékaiddal. Jöjj, tudomány lelke, hogy szívünk és értelmünk nyitott legyen a tudás befogadására, és tanáraink segítségével felismerjük igazságaidat. Jöjj, értelem lelke, hogy fényeddel hitünk tanítását helyesen értelmezzük, és megértsük, hogy mi az örök érték. Jöjj, bölcsesség lelke, taníts meg rá, hogy ne csak ésszel, hanem szívünkkel is mérlegeljük a megismert igazságot. Jöjj, tanács lelke, hogy minden ügyünkben megismerjük az igazság útját, és a jót válasszuk. Jöjj, lelki erősség lelke, lelkesíts, erősíts minket, hogy szívesen végezzük mindig a ránk bízott feladatokat. Jöjj, jámborság lelke, hogy buzgóbbak legyünk követésedben és egymás szeretetében. Jöjj, Isten félelem lelke, hogy Isten jelenlétére mindig gondoljunk, és a vele való barátságunkat soha el ne veszítsük. Amen. Amikor beiratkozunk egy iskolába és elsősök leszünk, akkor izgatottak vagyunk, és nem nagyon tudjuk azt, hogy mi fog ránk várni. Így volt valóban?
Igen, én már nagyon vártam az iskolát, amikor kis elsős voltam, és bennem is ezek a kérdések tevődtek fel, mert már nagyon meguntam az óvodát, nem is szerettem annyira óvodába járni, és úgy éreztem, hogy végre lesznek új barátaim, meg lesznek tanárok, akik majd tanítanak minket, és csupa szórakozás lesz az egész.
Én, mikor iskolába kerültem, egy kicsit féltem, mert nagyon fura érzés volt már elmenni, nem, például, hogyha megyünk az úton, nem egyenesen az óvoda felé fordulunk, hanem megállunk, és anya elenged az iskolába, és ettől féltem, hogy mi lesz, hogyha iskolás leszek.
Azóta eltelt néhány év, és már egyre többször eszetekbe jut, hogy vajon mi jön az általános iskola után, milyen lesz a gimnázium vagy a szakközépiskola, milyen munkánk lesz. Gondolom, hogy így 7. osztály év végén ezek a kérdések is valóban aktuálisak.
Igen, és engem nagyon idegesít, hogy nem tudom eldönteni, mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek. Azt már tudom, hogy mihez vonzódok, tehát én nagyon szeretem például az irodalmat, vagy az angolt, de így még pontosan nem tudom, hogy mi szeretnék lenni. Minden esetre már elég stresszes, hogy nem sokára gimnáziumba megyünk, és sokat kell rá tanulni, de szerintem az is nagyon jó lesz.
Nyilván még van egy évünk eldönteni, hogy mik leszünk, de már bennünk van az a tudat, hogy mik akarunk lenni, és hogy szerintünk milyen elképzelésünk lesz a középiskola felé.
Mindig nagy kérdés, hogy mi vár ránk a megkezdett út végén. Találgatjuk, hogy mi jön majd, milyen lesz az élet azután. Amikor az apostolok missziója nyomán megszülettek az első közösségek, a keresztények is izgalmas kalandra vállalkoztak. Még nem tudták, hogy milyen lesz az életük az egyház tagjaként. Sok öröm érte őket, igaz barátokra, jó testvérekre találtak, olyan csapatnak lettek tagjai, amelyben az emberek törődtek egymással, segítették egymást. Először csak itt-ott váratlanul támadtak a keresztényekre a régi vallás hívei. Az apostolok cselekedetébe olvashatunk egy ilyen történetet, mégpedig István diakónusról. István diakónust azért kövezték meg, mert megvallotta a Krisztus istenségébe vetett hitét, ezért őt akkor és ott a város előjárói, a főpapok halálra ítélték, és kővel megdobálták, addig, amíg ki nem lehelte a lelkét. Ennek a támadásnak volt tehát áldozata István diakónus, majd az idősebb Jakab apostol. Ők voltak a jeruzsálemi közösség vezetői. A római birodalom néhány évig látszólag nem foglalkozott az új közösséggel, ez azonban hamarosan megváltozott, mert Krisztus után 64. júliusában tűz ütött ki Rómába, a világ legnépesebb városába. Mit tudunk erről a tűzesetről?
Az, hogy Néró császár parancsolta meg a katonáinak, hogy gyújtsanak tüzet a városra, mert ez a Néró császár, ez nagyon őrült volt, és ő kezdte meg igazán a keresztény üldözéseket, és ezek a lángok 6 napon át pusztítottak. Miután véget ért a tűzeset, Néró császár ráfogta a keresztényekre, hogy ők voltak, akik felgyújtották a várost, és innentől kezdetét vette, hogy a keresztényeket nagy stadionokban bármilyen eszközökkel megölték őket.
Hogy nevezzük ezt a fajta halált, amikor valaki a hitéért hal meg?
Ők a mártírok, akik a kereszténységükért haltak meg.
Mi volt Nérónak az álma? Mi volt az oka annak, hogy ő azt a parancsot adta, hogy gyújtsák fel Rómát? Mit akart írni?
Néró azt képzelte, hogy nagy költő, és a verség kedvéért semmilyen áldozat nem volt túl nagy számára. Ám amikor a nép ellene fordult, bűnbakot keresett.
A tanácsadói úgy gondolták, hogy ezt a szerepet a keresztényekre kell majd hárítani, és rájuk kell fogni. És valóban így van, ahogy Emma is elmondta, hogy onnantól kezdve megkezdődtek a keresztényeknek a tömeges mészárlása, és igen, a Kolosszeumban is nagyon sok keresztényt meghurcoltak és levittek, és akár vadállatok elé rakták őket, akár keresztre feszítették és meggyújtották, tehát hogy élvezték azt, ilyen cirkuszt csináltak abból gyakorlatilag, hogy a keresztényeknek a halálát végignézték a rómaiak. Mit gondoltok, hogy amikor ilyen üldözések közepette tette, kell megvallani a Krisztusba vetett hitet, akkor annak milyen következményei vannak esetleg a közösségre nézve? Félnek, rettegnek, ők is eltávolodnak Jézustól, vagy esetleg más következmények is várhatók ilyen esetben?
Biztos nagyon nehéz lehetett megvallani, hogy ők hisznek Istenben, és hogy keresztények, és biztosra veszem, hogy féltek a következményektől, hiszen nem tudták, hogy mi vár rájuk, és biztos, hogy nagyon nehéz volt megtudni, hogy meg fognak halni, de addig is imádkoztak Istenhez, hogy minden rendben legyen, és hittek abban, hogy haláluk után a paradicsomba kerülnek.
És milyen hitű emberek lehettek azok az emberek, vagy milyen hittel rendelkezhet ma egy ember, aki így bátran kimer állni a hitéért? Mit gondoltok, hogy ezt amikor egy közösség látja, hogy van egy ember, aki kiáll a hitéért, akkor ők ezt hogyan élik meg? Ez ellenpélda, vagy inkább pozitív példa a közösség számára? Megerősíti, vagy labirissá teszi? Mit gondoltok?
Sokszor, ha egy ember felvállalja a vallását, a többiek eléggé butának nézik meg, hogy miért hisz ilyen hülyeségekben, pedig ez egy nagyon jó dolog, és az emberek nem is gondolnak bele, hogy mennyivel jobb lehetne nekik is, hogyha hinnének például Istenben, és az ő szeretetében, és a sok rossz dolog mellett lehetne egy csomó jó dolog is.
Arra a kérdésre, Emma, hogy a pozitívnak ez pozitív példa, vagy negatív példa, egy ilyen tanúságtétel, akkor erre mit válaszolnál? Lehet pozitív példa is?
Természetesen, hiszen a kereszténység szerintem a világ egyik legjobb dolga, és ha valaki úgy dönt, hogy ő is csatlakozni szeretne ez a közösséghez, biztosíthatom, hogy nem fogja megbánni.
Tehát így összességében elmondhatjuk, hogy akkor is, a Krisztus utáni első századokban is óriási nagy dologgal, óriási nagy erővel bírt az, hogyha valaki megvallotta a hitét a közösség előtt is, és ez a mai világban is akárhogy is, de az az érték, ami mellett az az ember kiáll, az minden esetre példaértékű. Mert a krisztusi értékrend az mindig tiszta, mindig azonos az evangéliummal, és az, higgyétek el, hogy még ha el is gondolkodtat pár embert, valahol a lelke mélyén mindenki ugyanazt gondolja, hogy ez nagy bátorság, és talán azért kap elismerést, még titkon az az illető, aki elmeri vállalni, hogy ő hisz Krisztusban, mert ennyire kitart az elvei mellett és a hite mellett.
Életünk, az Egyház szent lelke. Életünk, életünk, Krisztus.
Na most nyilván, hogy a történelmi korok különböző féleképpen kezelték az efféle hitvallást, és ahogy láttátok itt ezekben az években is, ez nagy hátránynak számított, mert akkor akár az életével is fizethetett érte, de a mai világban is nagyon sok támadás érhet egy keresztény embert, így ahogy te is elmondtad, Emma, lehet, hogy kicsúfolják, butának gondolják, azt mondják, hogy ennek semmi értelme, de aztán utána higgyétek el, hogy az Isten, ahogy Jézus megígérte a búcsú beszédében, soha nem hagy magadra téged ilyen helyzetben, és tényleg ad az ajkadra olyan szavakat a Szentlélek által, hogy meg tud védeni magadat, a hitedet, és hogy akkor tud megváltozni körülöttetek az élet és a közösség élete, ha valami olyan rossz dolog omlik össze, ami akadály volt a számotokra, hogy az a közösség éljen, virágozzon, hogy jó legyen abban a közösségben élni. És így volt ez abban az időben is, mert ahogy nagyon sokan megvallották a hitüket, gyerekek, olyan mély vallásosság indult el a mártírok vére és verejtéke árán, hogy itt mindenki erős hittel bírt. Értitek? Tehát nem voltak ilyen langyos hitű emberek, akik érdeküknek megfelelően hol jobbra, hol balra álltak, hanem a vértanúk és a mártírok vére által a keresztényeknek a hite nőtt, erősödött, és a bátorságuk a Szentlélek által megerősödött. Néró uralmát követő években átmeneti béke volt, ám későbbi császárok újabb és újabb keresztény üldözést indítottak. Itt meg kell említenünk Diokleciánuszt is, aki a legsúlyosabb üldözéseket indította a keresztények ellen, és már a Rómától távol a beső területekre is lesújtott, például Kis-Ázsiára, Efezus városára. Ki élt ebben a városban?
Ebben a városban élt János, Jézus szeretett tanítványa és barátja.
Az idős apostolt elhurcolták, és kíméletlen rabszolgamunkára kényszerítették Patmos szigetén, ahol bányákban kellett dolgoznia. Mi történt ott vele?
Amikor egy nehéz helyzetben jó hírt, reményteljes üzenetet kapunk, azt szoktuk mondani, fény gyullad az éjszakában. Ezt élte át az idős János apostol is. Hogy mi történt vele, erről ő maga számolt be.
Én, János, az üldöztetésben társatok, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten szava miatt és Jézus tanúság tétele miatt. Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang. Amit látsz, írd le egy könyvbe.
János apostol tehát, így ahogy ez a harsona és ez a hang szólította őt, megírta a jelenések könyvében a látomásait, amelyekben Patmosz szigetén volt része. Sok mindent látott, jelképes alakokat, szimbolikus történéseket, lejegyezte és később elküldte a közelében élő keresztény közösségeknek. Mindegyikükhöz volt egy-egy személyes szava. Buzdító, bátorító vagy figyelmeztető üzenetei segítették a keresztényeket, hogy kiállják a próbatételeket. Nagyon sok jelképet használt János apostol, és ugyanakkor ezeket a jelképeket nagyon-nagyon nehéz volt értelmezni. Hogyan próbálták meg mégis megfejteni?
Ezeket a kódokat ma sem vagyunk biztosak abban, hogy melyik mit jelent. Sok kódfejtő próbálkozott az értelmezésével, ami bizonyos, hogy továbbra is Jézus szavai tanítása képezik hitünk alapját. Nem trükkös megfejtésekre van szükségünk, hanem arra, hogy hűségesen kövessük a mestert.
Tehát itt azt akarjuk ezzel mondani, ugye Emma, hogy ezeknek a jelképeknek az értelmezésébe mindig Jézus szavaira kell gondolnunk, és arra, hogy ő mit akart a szívünkbe plántálni, és nem kell ilyen nagy trükkökre, ahogy te az előbb fogalmaztál, meg ilyen különböző jel megoldó képességekre hagyatkozni ahhoz, hogy megértsük az üzenetet, hanem egész egyszerűen vissza kell gondolnunk arra, hogy Jézus mit tanított az apostolainak. Az üldözések idején sok félelemmel kell szembenézniük a keresztényeknek. Nem tudták, hogy mi vár rájuk. Letartóztatás, vagyonelkobzás, kínzás, kényszermunka, vagy esetleg halál. És ha így van, akkor mi következik azután? Milyen az az élet, amely a halál után kezdődik? Meddig tartanak ezek az üldözések? Milyen sors vár a világra, amelyben élnek? Semmire nem volt válasz. És ezek olyan egzisztenciális kérdések, amelyek talán benned is felmerülnek, és már voltak valószínű neked is hasonló gondolataid. A Jelenések könyve megannyi jelkép segítségével leírja, hogy a történelmet harcok, nehézségek kísérik. Minden korban nagy kihívásokkal kell szembenézniük az embereknek, és a keresztényeket sem szeretik mindig egyformán. Voltak üldözések, és ma is vannak a világban. A harc Jézus és a gonosz erők között zajlik. Kié lesz a világ? Ki győz végül? Ez egyértelmű, hogy Jézus, hiszen egyszer is mindenkorra ott a kereszten, meghalt értünk és minden emberért, és a megváltás beteljesült Jézus kereszt halálával. És képzeljétek el, hogy János apostol a látomásaiban próbál válaszolni ezekre a kérdésekre. Például azokra, amit te is mondtál, hogy mit fog hozni a jövő, hogyan lesz majd az életünknek a végén. És bár sok nehézség, sok látszólagos vereség vár a történelemben a keresztényekre, végül higgyétek el, hogy mindig Jézus győz. Ez lesz a világ utolsó napja, ekkor azok, akik kitartottak Jézus mellett, az mind felkiáltanak. Hogyan írja ezt le a Jelenések könyve, Emma?
És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját. Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a mindenható. Örüljünk, újjongjunk ki és dicsőítsük, mert eljött a bárány menyegzőjének napja. Mennyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult. Írt: boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzői lakomájára.
Ha ezt az üzenetet kellene megfejtenünk, akkor mit gondoltok, hogy ki a bárány?
A bárányt Jézus jelenti. Így nevezte őt a keresztelő János is. A bárány megnevezés arra utal, hogy Jézus a kereszten feláldozta önmagát, ezzel mentett ki minket a gonoszság a bűn hatalmából.
Ki a vőlegény? Mit jelent ez a jelkép, Emma?
Ő a vőlegény, az egyháza mennyasszony. Az a közösség, amelyet annyira szeretett a Mester, hogy a kereszten életét adta érte. A mennyegző a nagy győzelem napja. Isten végre leküzdi a rosszat, és a tanítványok közössége belép a boldog örök életbe, az üdvösségbe.
Így igaz. Tehát a Biblia első lapjaitól kezdve rendszeresen szerepelnek látomások. Isten ilyen titokzatos módon közölte szavait a választottakkal, később a prófétákkal, hiszen jelenésnek azt hívjuk, amikor Isten maga vagy egy angyal jelenik meg, és így adja át az üzenetet. Az apokalipszis az egy görög szó, kinyilvánítást, feltárást, leleplezést jelent, hiszen az Ószövetségben is előfordulnak már ilyen iratok, ilyen szövegek, de ezeknek a legjelentősebb példája a Jelenések könyve. És ezeknek a szövegeknek az értelmezése nagyon nagy körültekintést és óvatosságot jelent, mivel nem mindig tudhatjuk biztosan és pontosan, hogy egy adott jelképnek mi a jelentése, illetve a tartalma. És ez is nagyon veszélyes, és sokszor kerüljük ezekről a nagyon-nagyon nehéz kérdésekről való beszélgetést, mint például ami a parúziára, Jézus második eljövetelére vonatkozik, és a világ végével kapcsolatos, akkor azokat azt mondjuk, hogy nem kívánunk róla beszélni, viszont mégis nagyon fontos, hogy akár mennyire is sok a titok a világ végével kapcsolatban, Jézus mégis kimondja, hogy ezt egy homály fedi, de bizonyos értelemben mégis beszél róla, mégpedig akkor, amikor azt mondja, hogy ő még egyszer el fog jönni, és ezt a második eljövetelt úgy fogjuk hívni, hogy parúzia, és ezután pedig következik az egyetemes vagy végítélet, ami minden emberre vár. Mit ígér Jézus, hogy mi történik ezen a végítéleten? Mi vár a jókra, és mi vár a gonoszakra?
A jókra örök üdvösség, a gonoszokra örök kárhozat vár.
Jézus szavai szerint tehát nem az a fő feladatunk, hogy kikutassuk a titkokat, hanem mire ad utasítást Jézus? Mit kell nekünk tennünk?
Az, hogy éberen vérasszunk és készen álljunk, hisz ez bármely pillanatban bekövetkezhet.
Tehát Jézus nekem is örök életet szán, meghívott vagyok erre a menyegzőre, az örök életre, és itt a szavaimmal, a cselekedeteimmel válaszolok Jézusnak a hívására. Adjanak nekünk erőt a Jelenések könyvének szavai, amelyben a következőket olvashatjuk. És láttam, meg hallottam sok angyalt, az élőlények és a vének hangját, akik a trón körül voltak. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000, és nagy szóval mondták, méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben lévőkkel együtt ezt mondta, a trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így felelt, amen. A vének pedig leborultak és imádták. Mi is dicsőítsük együtt az Istent, és minden egyes szent misében, amikor az ég és a föld összeér, mi is csatlakozzunk az angyaloknak a seregéhez, és mi is hódoljunk az Isten báránya előtt, és mi is dicsőítsük őt ezekkel a szavakkal, ahogy a Jelenések könyvében János evangélista leírta. Tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké Jézus Krisztusnak, az Isten bárányának. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2023. május 23-ai adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Szocska Ábel, nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk, melynek mai adásában először a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábéra látogatunk, ahol nem kis élmény várja a mezőgazdasági hagyományok gyűjteménye látogatóit. Utána Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békességben éljünk Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő szabad utat nyitott nekünk, és így eljuthatunk a hit segítségével a kegyelemhez, amelyben élünk. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Krisztus misztikus testének vagyunk mindnyájan tagjai. Ezt mondja az evangélium, ezt mondja a hitünk. Ami nekem fáj, az megremegteti másnak a lelkét is. Az én örömömet átveszi más is. Ki tudja, hogy az én érdemem, a hit, a szeretet, az emberség, a könyörület s az irgalom fehér szárnyain hova száll, hol ment, hol teljesít, hol mélyít és hol épít. Nagy lélekre val, ha valaki sohasem furtjan fel szenvedélyesen. Mivel közösségben élünk és egymásra vagyunk utalva, tekintettel kell lennünk egymásra. Előbb mindig önmagunkon kell úrrá lennünk, mert csak így tudunk mérsékletre vezetni másokat. A helyes elhatározásokat mindig a bölcs önmérséklet érleli meg. A türelmes várakozást pedig a siker boldogsága koronázza majd meg bő jutalmazással. Az emberi közösség jóléte vagy nyomora lelki értelemben is tőlem is függ. Résen kell lennem, hogy ne vigyek semmi rosszat a világba. Urunk, te azt akarod, hogy az emberek egyek legyenek. Ennek az egységnek te vagy a leglényegesebb köteléke. Nézd a szegény, vak, megosztott világot. Bárcsak megértenék az emberek a Szentlélek hatására, hogy csak benned van üdvösségük, és nincsen más egység, csak az, ami rád épül. Add, hogy köréd gyülekezzünk, és a szeretet izzásában veled és embertársainkkal igaz egységben lehessünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra.